Kedves testvérek, mindnyájatokat szeretettel köszöntelek, és rögtön a feladatomra térnék, amivel megkértek, hogy ezt az egy órát, amit itt együtt töltünk, próbáljuk hasznosítani. A programban egy nagyon szép címet adtak ennek az előadásnak, Újraindulni Krisztustól, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye tapasztalata. Hát ez egy nagyon szép és egy nagyon fenkölt cím. Én egy kicsit szerényebben szeretném a dolgaimat elmondani. Nem azt vonom kétségbe, hogy Krisztustól kell indulni, mert ez az alapja, hanem inkább azokról a próbálkozásokról szeretnék beszélni, amelyet feladatként kaptam 13 évvel ezelőtt az egyházmegye megszervezésére, meg hogy ezeket a feladatokat, amelyek ránk hárulnak, hogyan próbáljuk megoldani, és azért ebben nem csak vágyakat, meg nem csak kívánságokat tudok összefoglalni, hanem azért valami kis tapasztalat is van, és talán eredmény is. 1993-ban neveztek ki püspöknek, mégpedig az akkor megalakított új egyházmegye élére állítottak, az akkor alapította a Szent Atya a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyét. Ez egy nem csak azt jelentette, hogy na most püspökként kell szolgálni, hanem valójában az volt a feladat, hogy egy teljesen új egyházmegyét megszervezni. Megvallom, hogy hát maga a feladat is megrendített. Emlékszem Szendi érsek úrnak a szavára, aki talán ismeri a stílusát, amikor találkoztunk, azt mondta, hogy szegény gyerek, mit tettek veled? Tehát kaptam egy feladatot, előzőleg 14 évig lelkipásztor voltam, tehát azért azt a területet, a lelkipásztorgodásnak a területét úgy is ismertem, ahogyan azt a mindennapi, hétköznapi életben a papság megvalósítja. Aztán hát 16 évig voltam előzőleg papnevelő, tehát a papságról, meg a papi feladatokról, így mondanám, hogy ilyen szakmai oldalról is nagyon alaposan foglalkoztam. És ezért így mondanám, hogy bizonyos értelemben volt miből elindulni. Magában az egyházmegyében akkor még semmi nem volt abból, amit úgy nevezünk, hogy egyházmegye. Nem volt lakás, úgyhogy egy évig a nyugdíjas papok otthonában laktam. Nem volt semmiféle olyan intézmény vagy épület, ami általában mondjuk egy egyházmegye szervezetéhez szükséges. Egyedül plébániák voltak. A szokásos módon az Egri egyházmegyéből, meg a Csanádi egyházmegyéből lett kiszakítva, tehát plebániák voltak. És éppen ezért, miközben úgy próbáltam a feladatokat fölmérni, hogy mit is kell csinálni, a dolog természete is arra sarkalt, hogy a plebániákból, mert abból kell kiindulni, ami van. És ezért a plebániákra próbáltam a figyelmet irányítani. Természetesen nem csak ez volt a feladat, hanem kellett a püspökség épületét megépíteni, aztán az intézményeket kialakítani, és így tovább. Sok helyre templomot kellett építeni. Most már van egy szerény lakása a püspöknek, nem rendkívül ide tisztességes körülmények között tudjuk végezni azt a központi munkát, amit el kell végezni. Körülbelül építettünk az elmúlt 14 év alatt körülbelül 20 kis templomocskát, van iskolánk is, aztán van egy intézetünk, ahogy úgy nevezünk, hogy lelkipásztori intézet, ahol össze tudjuk gyűjteni a világiakat oktatásra, vagy ilyen továbbképzésre. De én most a plebániára irányítanám a figyelmet, mert végső soron az egyházmegyének az élete, hiába mondjuk azt, hogy az egyházmegye, mégiscsak ott valósul meg, ahol a konkrét lelkipásztorkodás folyik. Mert a püspökség is, meg a papi szolgálat is végeredményben arra irányul, hogy ellássunk egy lelkipásztori feladatot. És ezért, amikor gondolkoztam a feladatomról, hogy hogyan és mint, akkor az volt bennem, hogy tulajdonképpen, ahogyan egy papra rábíznak egy plébániát, hogy az ott élő hívő közösséget szolgálja és segítse őket a lelki életében, ugyanúgy a püspök is egy kicsit nagyobb összefüggésben és nagyobb keretekben, de valójában az az alapvető célja, hogy a lelkipásztori munkát, a lelkipásztori szolgálatot segítse és megvalósítsa. És éppen ezért ebben a helyzetben, hogy ehhez a munkához jól hozzá tudjunk fogni, azt tartottam nagyon fontosnak, hogy valamiképpen lássuk a helyzetet, hogy reálisan fölmérjük azt, hogy tulajdonképpen mivel rendelkezünk. Először is megfogalmazni magam számára is, és a közösségem számára, akik rá vannak bízve, ebbe benne vannak a papok meg a világiak, hogy mi a feladatunk, miért vagyunk itt. Aztán meg kellett nézni azt, hogy milyenek a körülményeim, hogy hogyan és mint lehet ezt megoldani. Körül kell tekinteni, szét kell nézni, hogy a realitástól ne szakadjunk el. És a harmadik feladat pedig azt is számba kellett venni, hogy mindazt a feladatot, amit meg kell oldani, a lelkipásztorkodást, azt kikkel tudjuk megoldani. Mert egyedül senkinek nem megy. Mit kell csinálni, milyen a környezet, és kik azok az emberek, akikre lehet számítani ebben a munkában. Nem csak azokat kell nézni, hogy akikért vagyunk, hogy lelkipásztorkodunk, hanem főleg azokra, akik ebben a munkában aktív részt is vállalnak. Most a tervezés meg a próbálkozások ezek közé, a gondolatok közé vagy köré gyülekeznek, és ezért mondanék el néhány dolgot az egyházmegyéről, a mi helyzetünkről, de ezt azért nem úgy szeretném elmondani, hogy most itt dicsekedjen az ember, vagy pedig síránkozzon, hogy így van, hanem úgy, hogy ebből egy bizonyos értelemben egy általánosabb iránymutatás is megszülethessen, hogy kinek a maga helyzetében ebből tudjon valamit hasznosítani. Először is, hogy milyen körülmények között végezzük a lelkipásztori munkát. Ott az én területemen, a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye területileg az ország legnagyobb egyházmegyéje. Az Egri egyházmegye talán néhány négyzetkilométerrel nagyobb, de a legnagyobb területű egyházmegye. Viszont a hívek szempontjából és a hívek száma szerint a legkisebb. Ez azt jelenti, hogy mi kisebbségben vagyunk. A népszámlálási adatok nagyjából kimutatták, hogy milyenek a körülmények. Körülbelül azon a területen 1 millió ember él, és ebből 250 ezer római katolikus. Ez azt jelenti, hogy minden negyedik ember római katolikus csupán. Élnek ott görög katolikusok, azok vannak olyan 150 ezeren azon a területen. A többiek reformátusok nagy részt, és Nyíregyháza környékén vannak evangélikusok. És a népszámlálás kihozta például Hajdú megyében azt, hogy a lakosságnak a 25%-a azt mondta, hogy nem tartozik semmilyen felekezethez. Szabolcs megyében ez 4-5% volt, de Hajdú megyében 25 vagy 27%. Ettől rosszabb helyzet az országban csak a Békés megyében volt. Ez a helyzet. Na most ez Tehát ez a környezet. Ilyen környezetben élünk. Hogy ha van egy egyházközség, akkor körülötte olyan emberek élnek, akiknek más az életről való fölfogásuk. Másképp fogják föl a dolgokat. Másképp viszonyulnak a dolgokhoz, a vallási dolgokhoz is, meg más vonatkozásban is. Ez a kisebbségi helyzet valójában ez kihívás, mert nyilvánvalóan könnyebb úgy menni valamilyen irányba, ahogy mindenki arra megy. És nehezebb, amikor szembe jönnek az emberrel, és kerülgetni kell, akadályoznak bennünket. Tehát ez a helyzet, hogy egy nem egy fölfogású közösségben élünk, ez kihívás, próbatétel. De ennek van bizonyos értelemben pozitív értelme is. És ezt is, mert a kisebbség azt ott a magam meggyőződését, a magam helyzetét tudatosabban, keményebben kell megőrizni és vallani, pontosan azért, hogy ezt a ellenhatást le tudjam győzni. És ha ezt megértem, akkor az erősíteni fog. Csak annyit hadd mondjak példának, hogy az itthon élő, az országban élők vagy tudomásul veszik, hogy magyarok vagyunk, vagy nem. Megszokott magyarok, itt mindenki magyarnak mondja magát, ebből senkinek nincs problémája. Úgy lenne jó, ha nem lenne. De a kisebbségben élőnek az, hogy én magyar vagyok, egy erdélyinek vagy egy felvidékinek, annak az, hogy én magyar vagyok, annak egy belső összeszedettebbnek kell lenni. És éppen ezért ezt a helyzetet a magunk területén én úgy értelmeztem, hogy nekünk ott a magunk dolgát jobban kell csinálni, azért, hogy ezt a külső hatást ellensúlyozni tudjuk. Mondom, ennek vannak negatív és pozitív hatásai. Például a reformátusoknál, például a vasárnapi misé templomba járás, az nem általános. Vannak ott olyan területek, ahol, mit tudom én, 20 000 református van, és kevesebben mennek vasárnap az Isten tiszteletre, mint az a 2 000 vagy 1 000 római katolikus, akik ott laknak. De ez a környezetnek a hatása. Viszont más vonatkozásban pedig a protestánsoknál az egyházközségi élet a presbitériumnak, az egyház gyakorlatában nagyobb feladata van, és jobban, nagyobb hangsúlyt tesznek rá. Ez pedig azt jelenti, hogy hát a protestánsok, a reformátusoknál a presbitérium az ezt tudja megcsinálni, azt tudja megcsinálni. Hát akkor a mi egyházközségi képviselőtestületünk miért nem tudja megcsinálni ezt? Tehát ezek azok a hatások, amik kívülről érkeznek. Tehát ez a kisebbségi helyzet. Na most, ezt a kisebbségi helyzetet azért nem csak számszerűségre kell érteni, mert azt mondhatják, hogy ott a keleten ott ilyen a helyzet, de hát nálunk tiszta katolikus községek vannak, és mi sokkal jobb helyzetben vagyunk. A kisebbségi helyzetet nem csak számszerűségre kell érteni, hogy nem mindenki katolikus, nem mindenki ide tartozik, hanem a minőségre is. Ezen pedig azt értem, hogy ha például megnézi az ember, hogy van egy egyházközség, ennek a tagjai milyen minőségűek, hát akkor szoktunk ilyen példa, hogy van, akik rendszeresen járnak templomban, mondjuk országosan nézve csak viszonyítási számokat mondok, akik, mit tudom, minden vasárnap részt vesznek a Szentmisén, 10-15%. Ha már 15%, akkor örülünk, hogy a híveink így jönnek. Ezek úgy mondhatnánk, hogy a buzgó vallásosak. Hát aztán vannak közöttünk olyanok, akik katolikusok, vallásosak nagy ünnepeken el is jönnek a templomba. Nem ellenségeink, de a vallási dolgok azok már ugye peremre húzódtak. Hát és vannak olyanok, akiknek anyakönyvben van csak beírva a neve, hogy katolikus, azon kívül más semmi nem tud. Vagy már soknak már az anyakönyvben sincs beírva, mert ilyenek. Ilyen emberek között élünk. Tehát amikor azt mondom, hogy kisebbségi helyzetben vagyunk, és valójában az ország bármelyik területén a buzgó vallásos hívek kisebbségi helyzetben vannak. Mert mindig kevesebben vannak azok, akik tényleg komolyan veszik, azokkal szemben, akik vagy közömbösek, vagy éppenséggel nem törődnek a dolgokkal. De ők is az egyházhoz tartoznak. Őértük is éppen úgy felelősek vagyunk, mint a buzgókkal. Nem mondhatjuk azt, hogy mi tele van a templomunk, akik itt vannak, mi jól érezzük magunkat, csináljuk a dolgokat, akik pedig nem jöttek el a templomba, azokkal fütyülünk rájuk. Mert a lelkipásztori feladat az valójában mindenkihez szól feladatként. Én szeretem, egyszer Martini bíborosnak egy hasonlatát hallottam egy ilyen előadásban, és ezt szeretem ismételni. Olaszországi helyzetről beszélt akkor, hát ott azért más a szituáció, mint itt, és akkor ő mondta, azt magyarán mondta nekünk, hogy tudják, az egyház olyan, mint a mustármagból kinőtt fa, ahogy a szentírási példázatban van. Az egyház nagy fává nőtt, aztán jönnek az égmadarai, akik rászállnak, esznek is a gyümölcseiből, de utána aztán szétrebbennek, és ott hagyják. Az egyházhoz való tagság is sok ember számára ilyen, hogy megvan a fa, és rászállnak néha, amikor szükségük van, hogy megpihenjenek, meg hogy a gyümölcseiből egyenek, de ha valami mozdul, akkor szétrebbennek, nem törődnek az egésszel. Ezzel azt akartam mondani, hogy az egyházban mindig a kisebbségnek kell a terhet hordozni. Vagyis az egésznek. Ez ha csak csúnya, vagy nagyon-nagyon-nagyon földies példával, a templomot azoknak kell rendbe tartani, akik buzgók, azért, hogy azok is bejöhessenek majd, akik csak karácsonykor jönnek el a templomba. Ezt hasonlatnak mondom. Tehát a kisebbségi helyzet, na most mindezt azért tartom nagyon lényegesnek, hogy ha ezt megértjük, ezt a helyzetet, akkor az a szituáció, hogy például egy közösségben, egy faluban kevesebben vagyunk, mint akik templomba járnak, mint akik nem járnak templomba, kevesebben vagyunk azok, akik esetleg adakozunk a templomra, mint akik nem adakoznak, vagy kevesebben vagyunk azok, akik teszünk valamit az egyházért, mint azok, akik nem tesznek, nem szabad, hogy ez elvegye a kedvünket. Tehát nem az szerint kell a cselekedeteinket, tetteinket alakítani, hogy mindenki ezt csinálja. Nem, ez így mondanám, a dolog természetéből fakad, hogy ilyen a helyzet. Ehhez kell mérni, és ehhez kell igazítani a magunk életét, a magunk dolgát. Tehát ez a kisebbségi helyzet, ennek a pozitív értelmét kell valójában a magunk számára megfogalmazni. Egy másik terület is van, amely nagyon lényeges és nagyon fontos, és ezt tudatosan figyeltem kezdettől fogva, de ez nem a mi területünk, hanem mindenki egyformán, hogy milyenek az egyház községeink. Azt mondtam, hogy semmi más nem volt, csak egyházközség. Az egyházközségét ezt örököltük. A plébániákat örököltük az új egyházmegyébe. Na, vagyis azt jelenti, hogy kialakul egy bizonyos formája a, a vallásos életnek, a plebániai életnek. Na most érdemes azon elgondolkozni, hogy mi ennek a gyökere, illetve hogy mi a jellemzője. Arról sokat beszélünk, hogy az úgynevezett népegyházi forma az elhalóban van. Ezt általában tudjuk. De ez érdemes ezen egy kicsit elgondolkozni, és ezt figyelembe venni. Mit jelent az, hogy népegyházi? Én úgy fogalmazom ezt meg, hogy az emberek mindig valamilyen közösségben élnek. A családban, vagy a falu közösségben, és a nagyobb tárgy közösségben. Na most ezekben a közösségekben az életünk területén kialakulnak bizonyos szokások, amelyek abban a környezetben való életünket segítik. Megszokjuk, hogy a családban így csináljuk, nálunk ez a szokás, és ezt a szokásrendet átvesszük, és ez vezet bennünket. Egyházi vonatkozásban is így. Kialakultak bizonyos vallási jellegű szokásaink a közösségben. Hogy például megyünk vasárnap templomba, nem dolgozunk, és így tovább. Ez önmagában nagyon jó. Tudnilik, ez segíti az egyes embernek a gyakorlatát. Mert ezek a szokások visznek bennünket. Így szoktuk meg, így csináljuk, ezek segítenek bennünket. Csak miközben ez így van, és amíg megvan ez a környezet, addig ez segíti, könnyebbé teszi a vallásos életnek a gyakorlását. Csak amikor föl lazul ez a környezet, akkor az ember azt hiszi, hogy valami elveszett. És ha csak erre épített, akkor abból baj van. A szüleimet a háború után a Fölvidékről kitelepítették, így kerültünk Szabolcs megyébe. Egy olyan faluból jöttünk, én akkor 7 éves voltam, ahol nagyon szép, tiszta katolikus község, nagyon vallásos élet, de ott a vallásosság a mindennapi életnek olyan természetes része volt. Ott meg volt a rendje az, hogy például vasárnap eszébe se jutott senkinek, hogy mást is kellene csinálni. Nem csak a mi családunkban, hanem a többinek. Vasárnap az volt, hogy mindenki elment szépen a templomba. Fölöltöztünk ünnepélyes ruhába, és ment templomba. A házak előtt szombaton már elsöpörték az udvart, a ház előtt fölgerebézték a járdát, vagy a ott lévő földet, ünneplőbe öltöztették a környezetet, és ez vitte, ez volt a szokás. Ha valaki nem így csinálta, azt megszólták. Mit szólnak, hogyha nem lesz rend az utcán vasárnapra a faluban? Mit szólnak arra, vagy mit szólnak az, hogy ez befogta a lovait, és kiment a határba? Ez a szokás, mint egy védte az embereket, hogy ezt így kell csinálni. Kitelepítettek bennünket, aztán itt Szabolcsba egy tanyát kaptunk, és ott nőttem föl a tanyán. Körülöttünk, messze itt-ott, még úton mentünk a faluba, ott különböző tanyák voltak, de ott református lakosok, illetve evangélikus tirpákok laktak. Hát mi természetesen azt a szokást, amit követtünk, meg vasárnap állunk a tanyán is. Senki sem volt körülöttünk, és nem nézte meg senki, hogy rend van-e az udvaron, de az nálunk rend volt, hogy szombaton délután föl kellett söpörni az udvart, mert holnap vasárnap lesz. Vasárnap reggel meg kellett mosakodni, úgy, ahogy ennek meg volt a rendje, fölvettük az ünneplőruhát, és mentünk a templomba. Igen, ám csak én gyerekként néztem, hogy érdekes, hogy ott a tanyába, ott megyünk, ott meg hétköznapi ruhába járkálnak az emberek. Vagy azt is láttam, hogy ott dolgoznak a földön. Hát micsoda dolog ez? Hát hogy van ez? Tehát ott találkoztam azzal, hogy hát aztán a szüleim azért megmagyarázták, hogy mi nem azért megyünk most ünneplőbe, mert azok is mennek, hanem más dolog, tehát tudatosodott ez, de csak akkor érzékeltem azt, hogy mit jelent a szokás, és amikor a környezet nem segíti ezt a szokást, akkor az embernek tudatos döntéssel kell vállalni azt, hogy ezt is így akarom csinálni. Hát most azt kell látnunk, hogy a vallásosságunknak ezek a külső segítői egyre inkább tönkre mennek. Városon már régen tönkre ment, de falusi helyeken is már alig van. Vagyis a közösségnek ez a vallásos gyakorlatot segítő kontrollja, ellenőrzése. Hát azért nem csak a templomba járásra, hanem hát például az, hogy hát mit szóltak, ha valaki elvált a férjétől. Vagy mit tudom én, házasságon kívül szület egy gyereke. Hát azért és ennek, ez nem csak az volt, hogy ítéletet mondtak róla, hanem ez az illetőknél is tartó volt, hogy hát vigyázok, hogy nem csinálok ilyet, mert mit fognak mondani. De ez megszűnt. Faluhelyén is már alig van. Sőt, nem csak az, hogy megszűnt ez a segítése ennek a külső dolognak, hanem azt is jelenti, hogy egyenesen ellenkező tendenciájú légkörben kell nekünk gyakorolni a vallásosságunkat. Úgy, mint ahogy kisgyerekkoromban meg kellett édesanyámnak fogni, gyere csak, ők nem úgy mennek, de mi megyünk. Ezért, ha a lelkipásztori feladatainkat tervezzük, meg a dolgainkról gondolkodunk, akkor erre figyelni kell. És éppen ezért egyrészt nagyon lényeges és nagyon fontos tényező az, hogy magunkban is, meg a környezetünkben is a vallásosságnak a belső tudatosságát segítsük. Vagyis, hogy ne szokásból legyünk vallásosak, meg bizonyos dolgokat ne szokásból csináljunk, hanem belső meggyőződésből. És ezért nagyon lényeges, hogy ez a személyessé válás, tudatosodás folyamata elmenjen. És ebben a lelkipásztori feladatainkban nagyon fontos szerep van. Majd visszatérek arra, hogy erre hogyan próbáltunk választ keresni. De egy másik nagyon lényeges dolog, amire megint csak utalni szeretnék. Azért a vallásosságunk, a vallásos élet gyakorlása nem csak a személyes meggyőződés megerősödésétől függ, hanem ez az emberi természetünk, hogy olyan környezetre van szükség, ahol ezt jól meg tudjuk valósítani. Ha a világ nem ilyen, akkor így mondanám, hogy magunknak kell megteremteni ezt a környezetet. És ezért én ezt így fogalmaznám, hogy az egyházközségeinket olyanná kell tenni, úgy formálni közösséggé, hogy azt a támaszt megadja az embereknek, amit esetleg a külső környezet régebben adott. Vagyis, hogy olyan közösségek legyenek az egyházközségek, ahol aki a vallását és hitét gyakorolni akarja, az ebből segítséget kapjon. Ennek meg kell keresni a megfelelő módját, de ez egy nagyon lényeges és nagyon fontos dolog, mert nem egyénileg vagyunk vallásosak, hanem közösségben. És ennek a módjait, ennek a körülményeit kell, amikor tehát tervezünk, és a vallási életünknek a szolgálatát keressük, akkor ezt a tényt is figyelembe kell venni. És ebből adódik aztán az, hogy ehhez meg kell keresni azokat az embereket. Vagyis én így fogalmaztam meg, hogy olyanná kell tenni az egyházközségeinket, hogy aki benne van, az vallásos életéhez segítséget kapjon, aki még kívülről nézi ezt az életet, kedvet kapjon, hogy nekem is jól lenne oda tartozni. Hát ez persze nagyon ideális megfogalmazás, de nem kerülhetjük meg, hogy erre figyeljünk és erre gondoljunk. És ezért próbáltam magunk között is, meg aztán a szervezeti intézkedésekben azt segíteni, hogy az egyház községeink tényleg ilyen befogadó közösséggé váljanak. Más szóval úgy fogalmaztam meg, hogy meghívó közösséggé. Ne olyanná, amelyik kizár valakit magából, hanem akik megértik ezt a gondolatot, azok úgy csinálják a dolgukat, hogy a kívülállók számára is hívást jelentsenek. Elmondanék néhány dolgot arról kapcsolatban, hogy mi a plébánia, mert azt mondjuk, hogy olyanná kell tenni az egyházközségeinket, hogy ez egy ilyen befogadó, de hát érteni kell a rendeltetését is. Ha az egyházi törvénykönyvet nézzük, akkor ott találjuk meg a plébániának a megfogalmazását, hogy mi a plébánia. Az 515. kánon, ezek ilyen jogi megfogalmazások, de ha a mélyére nézünk, akkor fontos dolgokat mondanak a plébániai közösségről. A plébánia a Krisztus hívőknek a részegyházon belül állandó jelleggel megalapított közössége, melynek lelkipásztori gondozását a megyés püspök a plébánosra bízta, aki annak saját lelkipásztora. Jogi megfogalmazások, de itt a lényeg az, hogy a plebánia, amikor azt mondjuk, hogy plebánia, akkor emberek közösségét értjük rajta. Nem csak az épület. Hol van a plébánia? Kérdezik a faluba. Hát ott az a plébánia. Nem csak a hivatal, ahol az ügyeinket intézik, hanem a plébánia a hívők közössége, mégpedig olyan közösség, aminek a püspök megbízásából egy pap a saját pásztora. Vagyis olyan közösség, amely a pap körül gyülekezik össze, mert ez a pap ebben a közösségben a püspököt képviseli, ha még tovább megyek, Krisztust képviseli. Mert az a rend, ahogy a egyházközségben kialakul, ez az összegyűjtő erő, valójában mi gyűjt össze bennünket? Az, hogy Krisztushoz akarunk kapcsolódni. És ez az útja. Ezért, amikor a pap köré gyülekezik az egyházközség, itt nem arról van szó, hogy na, ez magához ragadta a hatalmat, ez akar nekünk dirigálni, hanem a pap az egyházközségben a bennünket egybegyűjtő krisztusi hitnek a képviselője, hordozója. Ez aztán a pap számára is hallatlan nagy feladatot jelent, hogy megfeleljen ennek a hivatalnak, de ugyanakkor a hívek részéről is meg kell érteni, hogy ezt képviseli. Ez a feladata. Valójában ez aztán a Szentmisében mutatkozik meg a legtökéletesebben, amikor összegyülekezünk az oltár körül, és ott az oltárnál a pap képviseli a Krisztust, aki Krisztus nevében mondja el a konszekráció szavait, és azért jelenik meg Krisztus, mert elmondta. De ez ennek a közösségnek, éppen ezért a plébánia olyan közösség, amely így gyülekezik össze. Egy másik szempont, megint csak egy jogi megfogalmazás, a következő általános szabály az, hogy a plébánia területi jellegű legyen, vagyis foglalja magába egy bizonyos területen élő összes Krisztus hívőt. Tehát az azt mondjuk, hogy területi jellegű, vagy hogy kik tartoznak a plébániához, azt úgy szoktuk meghatározni, hogy akik ebben a faluban laknak. Akik itt tartoznak. Van más jellegű plébánia is az egyházban, más összegyűjtő elve. De a területi elv azt jelenti, hogy aki ebbe a faluba tartozik, akkor, vagy ezt a városrésztben lakik, az ide tartozik. Mi ennek az igazi mondani valója? Ez nem csak egy szervezeti, hogy tudjuk, hogy hova tartozunk, hanem ebben az is benne van, hogy a híveket nem szimpátia szerint válogatjuk ki. Nekem szimpatikus az a pap, akkor oda megyek, ha nem szimpatikus, akkor a másikhoz megyek. Vagy nekem szimpatikus ez a hívő, az jöjjön hozzánk a plebániára, a másikat meg elküldöm, hogy menjen máshova. A területi elv azt jelenti, hogy adva vannak azok az emberek, akik ott laknak. Én azokkal kell megoldanom a plébániai feladatot. Azokkal kell közösséget alkotni, és azokból kell nekem megoldani. Hiába mondom azt, hogy a szomszéd városban vannak olyan buzgó emberek, akik ilyenekkel lennének nekem. Ezekkel biztos, hogy jó egyházközséget tudnánk építeni, de a mieinkkel ezzel nem. Ez mivel a plébánia területi jellegű, ezekből kell valamit kihozni. És ez a gondolkodásunkat, a szemléletmódunkat is meghatározza. Vagyis, hogy nem szimpátia, nem az szerint gyülekeztünk össze, hogy mind ugyanazt gondoljuk, hanem adva vannak azok az emberek, akikkel oda tartoznak. És ugyanúgy mindenkiért felelős vagyok, aki ott van. Tehát mi a plébánia? Így mondhatnánk, hogy a lelki gondozásnak és az evangelizálásnak a helye. A plébánia, mint közösség azért van, mert ennek van feladata, hogy a katolikusoknak biztosítsa a spirituális környezetet vallásuk megéléséhez, és képessé tegye őket, hogy az evangelizálás feladatát ellássák. De megint két nagyon fontos dolog van. Először is az, hogy a plébánia olyan közösség, emberekből álló közösség, amelyben megvannak azok a föltételek, azok az eszközök, aminek a segítségével mi a vallásosságunkat megélhetjük. Mert például ebben a plébániában van templom, ahová én elmehetek, bemutatják a szentmisét, mert ott is részt vehetek, kiszolgáltatják a bűnbánat szentségét, ahol én részesedhetek vele, és ezekkel által a plébániai közösség megadja nekem azokat az útmutatásokat, aminek a segítségével teljesíthetem az én vallásos kötelezettségemet. Mert a vallásosság nem csak azt jelenti, hogy én kapok valamit, hanem azt is, hogy bizonyos feladatokat teljesítek. Ezért úgy is beszélhetünk a plébániáról, mint olyan helyről, és ezt a helyszót átvitt értelembe kell, olyan közösségről, ahol én kapok valamit, így is mondhatnám csúnya szóval, amit nagyon nem szeretünk, hogy szolgáltatást nyújtanak nekem, de ugyanakkor feladatokat is adnak, és elvárnak tőlem valamit. És ebben a kettőben valósul meg az a feladat, hogy mit ad a plebánia, és milyen feladatokat ad számunkra. Ha nézzük az egyházi törvénykönyv előírásait a plébániáról, aztán a plébániai feladatról, akkor egy érdekes dolgot tapasztalhatunk. Meghatározza például az, hogy a plébánosnak mi a feladata egy egyházközségben. hogy mit kell csinálni a plébánosnak. Beszél arról, hogy Isten igéjét hirdetni kell, hogy azért, hogy az evangélium üzenete eljusson mindenkihez. Aztán bemutassa az euharisztiát, szolgáltassa ki a szentségeket, hogy ezzel táplálja a hívő népeknek a lelki megújulását. Aztán beszél arról, hogy mind a jó pásztor gondoskodjon a híveiről, bajaikban legyen mellettük, és így tovább. Ezek a megfogalmazások a plebániai feladatokat a plebános köré gyűjtik. De ha mélyebben belegondolunk, akkor igazából ezek a feladatok nem csak a plebánosra tartoznak, hanem az egész közösségre. Tudnélik, olyan feladatokat ró a plébánosra, amit egyedül nem tud megcsinálni. Csak akkor, ha más tényezők is. Éppen ezért ezeket a feladatokat a plebánián mindig kollektíve kell érteni. Mindenkinek a feladata. Csak egy példát mondjak, azt mondja, hogy a plébános gondoskodjon azzal, hogy a fiatalokat megfelelő módon bevezessék a katolikus ismeretekbe, tanításra. Vagyis a plébánosnak feladata, hogy gondoskodjon az ifjúság hitoktatásáról. Na de hogyan tudja ezt a plébános megoldani? Egyedül szinte képtelen. Ehhez meg kell nyerni a szülőket, hogy ők is adjanak. Esetleg kell gondoskodni, hogy legyen hitoktató azon a plébánián, aki elviszi. De arról is kell gondoskodni például, hogy ha hitoktató hitoktat, akkor ennek anyagi föltétele is van. Hát ezt meg kell fizetni. Nem biztos, hogy ezt ingyen meg lehet csinálni. Vagy kell helyről, ahol ezt megvalósítják. Vagyis, ha ezt végig gondoljuk, akkor látszik, hogy egy feladatnak mennyi segítő tényezője van. Hiába akar a plébános, én nem tudom, hitoktatni, ha a gyerekeket nem engedik oda, hogy menjen hozzá, és a szülők elzárják előle, és nem küldik. Vagyis ezek a feladatok mind a közösségben oldhatók meg, és a közösségnek kell, úgy mondanám, hogy megérteni ezeket a feladatokat, és kinek-kinek a maga részét hozzátegyék. És ez egy nagyon lényeges és nagyon fontos dolog az egyházi, a közösségi életünkben. Megérteni azt, hogy mik azok a tényezők, amelyek a közösségünket építik. És ha ezt most lefordítjuk a így mondanám a mindennapi életre, akkor azt kell mondani, hogy olyan módon kell szervezni a munkánkat, a közösségi életünket, amelyek segítenek abban, hogy ezek megvalósulhassanak. Hol mutatkozik meg, illetve milyen része van, milyen lehetősége van annak, hogy a közösségi életünk megvalósuljon? Hogy az egyházközségnek egy-egy híve bekapcsolódjon a közösségbe, megtalálja az egészhez az utat, illetve ő is részt vállaljon benne. Én három területre utalnék ezzel kapcsolatban, ahol a közösséghez való tartozásunkat megélhetjük és kifejezhetjük. Először is azt kell mondani, hogy az egyházközség az liturgikus közösség. Isten tiszteleti közösség. Olyan közösség, ahol az egybetartozást a közös Isten tiszteletben éli meg. A Szent Mise, és ezek hozzátartoznak. Mindaz, ami tulajdonképpen a lelki természetű feladataink területét fogja magába. Liturgikus közösség. Ezért van például az, hogy hozzátartozik a vallásosságunkhoz, hogy vasárnapról vasárnapra elmegyünk a templomba. Ebben a liturgikus feladatban az egyház olyan közösség, ahol bemutatják az Isten tiszteletet. Közösen imádkoznak, dicsérik az Istent, és a szentségek révén táplálkozunk az Isten erejéből. a templomba járás, a misén való részvétel, az nem csak azt jelenti, hogy na jó, hát én jól érzem magam ott és kész, hanem ez tulajdonképpen a közösséghez való tartozásnak a kifejezése is. De, és itt szeretnék utalni, mindaz, aki azt segíti, hogy ez jól menjen, ez egy nagy rész, hogy például az a liturgia szépen menjen. És ezért, aki szépen énekel például a kántor feladatát, úgy látja el, hogy szépen végzi, akkor az segíti a közösséget. Ha az a sekrestés tisztán tartja az oltárt meg a templomot, akkor ő a közösséget építi. Vagy aki odaadja a pénzét arra, hogy a templomot szépen rendbe hozzák, az is a közösséget építi. Tehát talán megértik azt, hogy miről is akarok beszélni. Az, hogy az egyháznak feladata, hogy a liturgiában az Isten dicsőítse, de akik bármilyen formában részt vesznek ebben, hogy ez jól menjen, azt a közösségét építik, illetve ők is részesednek ebben. Na most, ha ezt megértjük, akkor tulajdonképpen azt is megértjük, hogy hol találjuk meg azokat a szálakat, ahol én a közösséghez való tartozásomat kifejezhetem. Egy másik terület, az egyház karitatív közösség. Ez pedig azt fogalmazza meg, hogy az egyháznak olyan közösségnek kell lenni, ahol a benne lévők törődnek egymással. Ha olvassuk a Szentírást, az első egyházi közösségeknek az egyik legfontosabb feladata. Mikor a jeruzsálemi zsinaton megfogalmazzák a szabályt, akkor vagy beszélnek arról, hogy szabad-e húst tenni, vagy nem szabad húst tenni. Teszik az engedményt, így legyen, de a szegényekről el ne feledkezzetek. Vagyis abban a közösségben, amit az egyház jelent, abban jelen kell lenni valamilyen formában az egymással való törődésnek. Hogy ez milyen formán, hogy segítem, hogy ezt, azt, amazt, azt meg kell találni. De ahol ez a szellem megvan, ez építi a közösséget. Ahol meg hiányzik, az pedig rontja a közösséget. És ezért az egyházközség életéhez hozzátartozik az, hogy ez a karitatív tevékenység. A harmadik terület a közösséghez való tartozás kifejezésének, talán ez szokatlan, így fogalmaztam meg, hogy az egyházközség javakkal gazdálkodó közösség. Ezen meg azt értem, hogy az egyházközségnek van temploma, vannak alkalmazottjai, erre anyagiakra van szükség. Éppen ezért kér is a tagoktól, hogy anyagilag is hozzanak áldozatot, meg ahogyan ezekkel az anyagiakkal gazdálkodik. Ez is tulajdonképpen a közösségnek a kifejezése. És most már csak nagyon, nagyon egyszerűen azt mondom, hogy amelyik egyházközségben jól bánnak a pénzzel, ott megvan az összetartozás, ahol rosszul bánnak az anyagiakkal, az mindig a széthúzásnak, meg a békétlenségnek a területe. Ezt is tudomásul kell venni, hogy az közösségeinknek, így mondanám, hogy van anyagi vonzata is. De ezekkel való bánásmód, és ezeknek a használata lehet az egybetartozásunknak a kifejezése, és vagy pedig az egybetartozásunknak az akadályozója, ha nem jól bánunk vele. Nem jó, ha valaki úgy gondolkozik, hogy az egyház az egy vallási közösség, ott Semmiféle anyagi természetű dolognak nincs helye, mert aki a pénzzel foglalkozik, az már az ördögnek a munkáját intézi. Nem az a baj, ha foglalkozunk vele, hanem ha rosszul foglalkozunk vele is, és nem úgy csináljuk. Na, ezeket azért mondtam, hogy egy egyházközség kialakításánál ezekre a szempontokra érdemes figyelni. Na most, talán túl messzire elmentem a elvi meghatározásoknál. De hogy nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a szempontokat lássuk, akkor, amikor konkrét intézkedéseket, meg próbálkozásokat hozunk annak érdekében, hogy a közösségeink élő közösségek legyenek, és olyan közösségek, amit mint mondtam, hogy kifejeződjön az egybetartozásunkat, és vonzók legyenek mások számára. A liturgikus közösségnek nyilvánvalóan elsődleges vezetője a pap. Már utaltam rá, hogy Krisztus képviseletében. Azonban nem csak a pap, hanem a liturgikus közösség az egész hívőseregnek valamiképpen a közös Isten tisztelete. De a konkrét helyzetben az is megmutatkozott, hogy nyilvánvalóan kell biztosítani a híveknek azt, hogy Isten tiszteleten részt vehessenek. Hát amikor fölmértük az egyházmegyét, akkor az volt, hogy van összesen az egyházmegyében 250 ezer ember, ebből ehhez van 70 pap. És körülbelül 250 templom meg kápolna. Vagy kétszer, mert ez a kisebbségi helyzet nem csak azt jelentette, hogy kevesen vagyunk a többihez viszonyítva, hanem azok a közösségek is apró közösségek voltak. 250 faluban éltek katolikusok, na de hát egy plebániához, egy paphoz nem tudom, tartozott a 73-4 ezer ember, de ez a 3-4 ezer 8-10 faluban élt külön. Na de most hogyan oldjuk meg azt, hogy lehetőleg mégis mindenkinek biztosítsák azt, hogy a szentségek kiszolgáltatása, a szent mise, és így tovább. Ha csak ennyi pap van. Éppen ezért azon kellett gondolkodni, hogy milyen módon tudjuk segíteni a papoknak a munkáját, hogy ennyi pap ezt el tudja végezni, és hogyan kell a munkát úgy szervezni, hogy a lehető legoptimálisabb legyen. Ez azt jelentette, hogy például bármennyire is fontos, de nem tudunk minden faluban, minden vasárnap szentmisét biztosítani. Na most, hát ez olyan tény, jobb lenne, de a lehetetlen megvalósítani. Nálunk, de hát volt olyan probléma, hogy a hívő közösség, hogy a plébánosnak 3 faluja volt, szépen beosztotta, hogy vagy 4 faluja is, vagy 5 is volt, mert tudom, csak beosztotta, hogy vasárnap reggel elkezdte 8 órakor, és végigjárta a falvait, és beosztotta, hogy itt 8 órakor, ott 10 órakor, ott 12-kor, és így tovább. És akkor az volt a falu népének a panasza, hogy hát micsoda dolog ez. Nálunk már 100 év óta mindig 10 órakor volt a mise. Hogy jön ez a pap ahhoz, hogy 8 órakor mondja a misét? Ő akkor inkább nem megy. Hát nagyon sajnálom, mondom. Csak a gondolkodásmód. Na most, viszont mégis olyan rendet kellett csinálni, hogy egyrészt ezek a papok, akik megvannak, azok nyilvánvalóan az energiájuk határáig lássák el, de hát azt kell mondani, hogy ebbe faluba ekkor van a mise, ekkor ez, most itt csak minden második vasárnap tudunk szent misét mondani, és így tovább. Ehhez meg az úgy két területet próbáltunk meghatározni, egyrészt az, hogy a plebániai rendszert, amit örököltünk, azt próbáltuk észszerűen átalakítani. Mert volt, amikor megalakult az egyházmegye, 110 olyan község, aki plébánia volt. Tehát csak 70 pap volt. Tehát ebből már adódott, hogy ennek a 110-nek a felében nincs pap, hanem oda van csatolva a másikhoz. És ellátta. Ezért arra törekedtünk, hogy ne azt az elvet kövessük, hogy egy falu, egy plébánia, hanem legyenek olyan helyek, ahová a szomszéd községeket oda tudjuk csatolni, és szervezetileg is beintegrálni. A dolog így hozta, mert egy helyen volt, ebben a faluban volt pap, a másik két vagy három úgynevezett plebániát oda csatolták hozzá, ő látta el, mint ahogy úgy mondták, hogy oldallagosan ellátja a plebániát. És el is végezte. Csak itt az volt, hogy ha szervezetileg ez nem segítette a munkát, mert ha minden faluban a falu népe azt követelte a paptól, hogy azt lássa el, ami a plébánosnak a feladata, mintha ott lenne, akkor ez már képtelenség. Minden falunak külön adószám, minden falunak külön ez az amaz, egy csomó adminisztratív dolog. Éppen ezért kialakítottunk egy olyan rendszert, hogy megnéztük, hogy melyek azok a központok, ahová tudunk mindig papot biztosítani. A többi egyházközséget pedig szépen beintegrálni. Mégpedig úgy, hogy bizonyos dolgokat, amelyeket el lehet központilag intézni, azt ne kelljen minden helyen külön-külön. Ne kelljen minden faluba külön könyvelőt fogadni, mert az állami törvények előírják, hogy mit tudom én, hogy kell ezt csinálni. Hanem fogjunk össze, ahol van olyan lehetőség, ott is az intézze a dolgokat. Tehát egy ilyen adminisztratív átalakítást próbáltunk végezni, ezzel a papok munkáját próbáltuk egyszerűbbé, könnyebbé tenni adminisztratív vonatkozásban. A másik, és ez volt tulajdonképpen a nagyon fontos feladat, hogy a papok mellé megfelelő világi segítőket gyűjteni. Ez két területen mutatkozott meg, illetve három területre mutatkozott meg. Kellett hitoktatókat képezni, meg megbízni, hogy a hitoktatásban segítsenek. Kellett olyan segítőket keresni, akik a liturgikus cselekményekben segítenek a papnak, és harmadik pedig olyan segítőket, akik az egyházközségeknek az anyagi természetű feladataiban tudnak segíteni. Minden egyházközségben volt képviselőtestület. Kisebben, nagyobbak, több vagy kevesebb. Ezért úgy szerveztük át a képviselőtestületeket, hogy az a képviselőtestület legyen az egyházközségben legalább egy talpra esett egyházközségi elnök vagy egy gondok, aki úgy össze tudja fogni az embereket, hogy az anyagi természetű dolgaikat el tudják végezni. És például ebben a plébánia rendszerben van a központi plébánia, ahol a plébános lakik. A többi község, filiáknak vagy minek nevezzük, mindegyikben legyen egy kis testület, akik a saját anyagi természetű dolgaikat intézik, vagyis gondoskodnak a templomukról, és gondoskodnak arról, hogy amikor vasárnap oda tud menni a pap, akkor rendben legyen a templom, ne őnéki kelljen harangozni, meg kitakarítani a templomot, hanem ott legyen. De nem csak anyagi természetű, hanem az, hogy legyen olyan ember, aki például foglalkozik a minisztrásokkal, előkészíti a liturgiát. a közösség ezt végezze el. És ha ez megvan, akkor a liturgikus cselekmények hatékonyabban, szebben mennek, és a papnak nem magának kell mindent megcsinálni. Mert nem a papnak a feladata magának, hogy harangozzon, hanem ezt el tudja végezni más is. Sőt, azzal, hogy választottunk úgynevezett akolitusokat, lelkipásztori kisegítőket, akik a liturgiában is tudnak segíteni, ezek pedig olyan helyzetekben, amikor nem tudott elmenni a pap egy helyre, de összetudja fogni a híveket a közös imádságra. És ez a másik feladat, hogy a hívek tanuljanak meg úgy is imádkozni, Isten tiszteletet végezni, ha nincs közöttük pap. Ez nem egyszerű dolog. Most éppen az egyik faluból el kellett helyezni a plébánost egy másikra, és oda csatoltuk a szomszéd, hogy ezt a kis falut, kis közösség. Hát most mi lesz velünk? Nem lesz hétköznap szentmise, mondja a néni telefonon panasztett a intézkedés ellen. Nem lesz szentmise a hétköznap. Hát mondom, vasárnap, minden vasárnap jön a plébános úr, de hétköznap. Hát mi megszoktuk azt, hogy minden nap megyünk szentmisére. Hát mondom, a szentmisét nem tud menni a plébános, de hát menjenek a templomba, és minden nap imádkozzanak közösen. Maguk is tudnak imádkozni. Nem vagyunk mi református gyülekezet, hogy pap nélkül imádkozzunk. Ezt csak azért mondom példának, hogy akkor, amikor az ember kitűz egy célt, akkor egyrészt maga az, amit jónak tart, azt jól meg kell gondolni, hogy az jó legyen, de meg kell nyerni az embereket, hogy megértsék ezt. Például ezeket a plebániai összevonásoknál, hogy egybe vontunk területeket. Vannak olyan példák, ahol nagyon szépen megvalósult ez. Egyik falu, meg a másik tudatosodott bennük, hogy hát mi tulajdonképpen nem két egymás mellett szomszédvár vagyunk, hogy viaskodjunk egymással, hanem mi egy közösséghez tartozunk. Búcsú van, akkor természetes, hogy megyünk a szomszédba. Mert hát ők is a mi plébániánkhoz tartoznak. Vagy fordítva, ha nekünk van búcsú, akkor mi meghívjuk őket. Ezek ilyen apró dolgok, de az egybetartozást kifejezik. Vagy például örökös probléma, hogy a nagyheti szertartásoknál hogy tudják elvégezni a nagyheti szertartást, vagy például a föltámadási szertartást elvégezni. Az a pap, akinek 5 vagy 8 faluja van, mit tud csinálni? Próbálkozik, hogy fut egyik helyről a másikra, egész délután 2 óránként vagy 1 óránként beosztva. Őnek is se jó, mert hát nem lehet ezt csinálni, de annak a hívő közösségnek, akinek összecsapja, hogy gyorsan vége legyen, hogy letudjuk, annak se jó. Erre milyen megoldásokat találtunk ki? Volt olyan, aki azt mondta, hogy fogadott egy autóbuszt az 5 falujában, az 5 kisfalubában, itten 10, ott a 30 ember volt. Az autóbusz végigment, és összehordta Nagyszombatra a központi plebániára a híveket, és gyönyörű szép közös szertartást végeztek. Vagy egyszerűen megoldották, hogy egyik esztendőben egyik faluban, a másik esztendőben a másik faluban tartották, hogy ez legyen. De együtt. Valahol ezt gyönyörű szépen megértették, máshol meg azért sem megyünk. Mert vagy nálunk lesz, vagy pedig mi nem megyünk máshová. A gondolkodás módjában. Ezért, most hát majd a lényegre is térjek, amikor kigondoltuk ezeket a terveket, és bizonyos ilyen szervezeti intézkedéseket hoztunk, ahhoz nagyon fontos és nagyon lényeges dolog volt, hogy az embereknek a tudatát, a gondolkodását, hogy megértsék azt, hogy miért történik ez. És ahol megértették, ott ez mind előre vitte, nem mindenütt volt ez, de sajnos más megoldást nem igen látunk arra, hogy, hogyan és mint haladjunk előre. A megértés területén mit próbálkoztunk, illetve hogy ezek a rendelkezések hogyan menjenek át a gyakorlatba. Először is a szervezeti dolgokat nyilvánvalóan a papokkal megbeszélve, közösen valósítottuk meg. Azon kívül pedig nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a egyházközségekben legyenek vezető természetű emberek, vagyis az egyházközségeknek a megújítását rendeltük el. Ez nem csak az, hogy újra választottuk az egyházközségi képviselőtestületi tagokat, hanem arra fordítottunk nagy gondot, hogy a képviselőtestületi tagokat lelkileg is, meg így mondanám szakmailag is segítsük, hogy megértsék a hivatásukat és megértsék a feladatokat. Ebben nagy segítség volt, hogy azon a területen a kurzillós lelki gyakorlat már korábban is jól működött. És azóta is megy, ezeken a lelki gyakorlatokon nagyon sok ember megfordult. Körülbelül most az elmúlt múltkorában kérdeztem, akik csinálják, hogy olyan 1500-2000 ember fordult meg rajta, akik ezen részt vettek. Ezek a lelki gyakorlatok segítették arra, hogy ezt a gondolkodásmódot megértsék, és a feladatukat ki egyik sekrestjé és a másik hitoktató, a harmadik meg mit tudom én kurátor, hogy megértse ezt a rendszert, hogy mi a plébániának a feladata, és abban a magára ráeső részt azt vállalja. Mert ha ez sikerül, akkor épülni fog az egész. Ha nem sikerül, akkor stagnálnak a dolgok. Karitatív vonatkozásban nagy segítséget jelentett az, hogy rögtön az egyházmegye megalakulásakor, akkor úgy hangsúlyt fektettem arra, hogy minden egyházközségben hozzanak létre karitász csoportot. A mi területünkön abban az időben, a 90-es években különösen is nagy jelentősége volt, ott voltunk, határosak voltunk Romániával és Kárpátaljával, és ezért nem csak az, hogy ott gyűjtöttek, hanem az ország más területéről küldött adományokat a mi egyházmegyés karitászunk továbbította a Kárpátaljára. Ez embereket aktivizált. És ez úgy hozzászoktatott embereket, hogy karitatív módon is dolgozzanak. És ebben például én azon túl, hogy most ennyi mennyiségű adományt, mit tudom én, szétosztanak, azon túl azt a lelkületet tartom fontosabbnak, meg azt az élményt, aki ebben tevékenykedik, hogy megérzi azt, hogy a szeretet gyakorlásával ő valamit tehet. Tehát nem csak az gazdagodott, akinek az adományt odaadták, hanem aki ezt továbbította és adta. Ugyanígy egy másik nagyon jó kezdeményezés volt a kamiliánus családoknak a megalakítása. Antony Gocsatya, aki Magyarországon ezt a mozgalmat terjesztette, keresett egy helyet annak idején, hogy hol telepedne le Magyarországon. Én gyorsan felajánlottam neki, volt egy Nyíregyházán egy félig fölépült plébániánk, meg egy új templom, felajánlottam neki, hogy ezt odadom, telepedjen meg. Ő aztán kolostort épített belőle, és így lett a kamiliánus családok mozgalmának a központja. Tehát az egyházmegyében nagyon sok, talán 4-500 ember rendszeresen látogatja a betegeket, és ebben a munkában részt vesz. Megint csak a karitásznak a hétköznapra való átváltása az, ami épít és segít. Hát ezeket a dolgokat szerettem volna elmondani. Még egy dolgot hozzáteszek. Lelkiségi mozgalmaknak a integrálása az egyházmegyei különböző lelkiségi mozgalmak éltek, azon a területen már voltak, és arra fordítottunk hangsúlyt, hogy ezek a lelkiségi mozgalmak elkülönüljenek a
a hívő közösségtől, hogy élik a maguk világát, hanem fordítva, hogy kapcsolódjanak bele a plenária életbe, az egyházközségi életbe. Vagyis a lelkiségi mozgalmak a maguk idézőjelbe teszem karizmája szerint, de a plenária keretében és a plenária egészében próbáljanak dolgozni, ne kivonuljanak a közösségből. Vállaljanak feladatokat. És nagyon sok helyen nagyon jól sikerült ez, olyan értelemben, hogy ezek a mozgalmak odaállnak a pap mellé, odaállnak a plébániai feladatok mellé. És azt, amit ők a maguk lelkiségében hordoznak, ezt a közösség javára így hasznosítják. Befejezésül egy idézetet, egy folyóiratba olvastam egy amerikai papnak a gondolatait, az, hogy milyen legyen a jövő egyháza, vagy illetve, hogy milyen legyen a mai egyház. Három szempontot fogalmazott meg. Emberközpontú egyház legyen. Felelősek vagyunk azért, ami az egyházban történik, hogy hogyan éljük meg a hitünket, a közösségi feladatainkat, és felelősek vagyunk azért, ami az egyház által történik. Az emberkért van az egyház. Ezért emberség és megoldásokat, és emberre szabott feladatokat megvalósítani. A másik, Jézus központú egyház. Ezt pedig úgy fogalmazza meg, hogy egyházépítés és evangelizáció csak komoly lelki élettel a háttérben lehetséges, amely Jézusra figyel. Vagyis meg kell azt érteni, hogy az a közösség, amiről úgy mondjuk, hogy egyház, ott végső soron a lelki értékekre kell a hangsúlyt tenni. És itt térnék vissza azt a címben, hogy elindulni Krisztusból. Igen, Krisztusból kell elindulni, és minden, amit csinálunk, a templom tatarozástól kezdve, meg a templom takarítástól kezdve, abban az összefüggésben kell, hogy ez hogyan visz bennünket közelebb Krisztushoz. Mert az egyháznak a Krisztus a középpontja. Vagyis nem lehet az egyházközséget csak szociológiai megfogalmazni, vagy megszervezni. Szükség van ezekre az anyagi természetű dolgokra, de nem lehet csak az, hanem a lelkiekre. A harmadik, hogy missziós egyház. Ez pedig azt jelenti, hogy nem önmagunkért vagyunk, hanem a szegényekért, betegekért, az elhagyottakért és a bűnösökért. Az az egyházközség, amely csak önmagára figyel, nem Krisztus mása és nem Krisztus teste. Vagyis nem magunkért vagyunk vallásosok. Nem magunkért vagyunk katolikusok, hanem van küldetésünk mások felé. Krisztust kell hinni. Úgy kell megszervezni a saját életünket, a vallásosságunkat, meg a közösségeinket is, hogy azok valamiképpen segítsék az embereket Krisztushoz. Hát ez már vágy, de azt hiszem, hogy a vágyainkat mindig meg kell fogalmazni, és törekedni.